Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ha tengereken kelszállt, veled leszek, és a folyókon nem borítanak el. Ha tüzen kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. A 395. Inter Arma Caritas adásra jelentkezem. Ebben megszólal majd Berta Tibor, katolikus tábori püspök.
Azt mondjuk, hogy mi atyánk, tehát nem az én atyám, nem a te atyád, nem az ő atya, hanem a miénk. És a szentáldozás is ezt szeretné megerősíteni bennünk, hogy mi, akik ott találkozunk Jézus Krisztussal, mi mindannyian egyfajta tanúságtevői leszünk az ő életének.
Honvédségi hírekben beszámolunk arról, hogy bombát hatástalanítottak a tűzszerészek, katonasportolókat ismert el a Honvédelmi Minisztérium.
Jár önöknek a köszönet azért, mert ezt az áldozatos, küzdelmes sportot választják, az eredményekért küzdenek, jár a köszönet azért a kitartásért, odaadásért, amellyel mindezt elérhetik, és hát nem kevésbé, és engedjék meg nekem, hogy itt kitérjek most az egyenruhát viselő sportolókra, hogy önök a sport, amely szintén egy egész embert, teljes embert kíván, mindezek mellett még katonáskodnak is, és egyenruhában nem csak a sport területén képviselik hazánkat, hanem az egyenruha révén a honvédelem ügyét is szolgálják.
Ezt követően pedig a műsorunk végén folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását. Tartalmas perceket kívánok valamennyüknek! Az eukarisztikus világkongresszus kapcsán Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják.
A szeptember 11-i Kossuth-téri Szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros úr mutat be, utána pedig egy gyertyás körmenettel megyünk át a Hősök terére, illetve szeptember 12-én az eukarisztikus világkongresszusnak az áró szentmiséjére, amelynek a fő celebránsa ugye, és vezetője Ferenc pápa lesz. Úgy szintén jó lenne, hogyha meg tudnánk valamiképpen mozdítani a Magyar Honvédségnek a katonáit, vagy a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítőket. Ez a két nagyobb létszámú szentmiséje egyfajta olyan közösségi élményt tud adni, ami azért jellemzője mindig az eukarisztikus közösségnek. Igenis kell hozzá egyfajta közösségi élmény. Azért a szentmisénk, vagy akár a szentségimádásunk, az is egyfajta közösségben történik meg mindig. Egy olyan közösségi létmódot tud megvalósítani, és létmódot tud adni nekünk, amely erősíti a mi keresztény tudatunkat, a mi Krisztus követő alapbeállítottságunkat. Tehát amikor mindannyiszor elmondjuk az Úr imádságát, akkor, ahogy nagyon sokan szokták mondani, ahogy én is mondom, tehát ott azt mondjuk, hogy mi atyánk. Tehát nem az én atyám, nem a te atyád, nem az ő atya, hanem a miénk. És a szentáldozás is ezt szeretné megerősíteni bennünk, hogy mi, akik ott találkozunk Jézus Krisztussal, mi mindannyian egyfajta tanúságtevői leszünk az ő életének. Ő azért akar velünk találkozni, és azért akar bennünket táplálni, hogy ezzel mi együttesen mutassuk meg a körülöttünk lévőknek, egymásnak, hogy hogy mi egyetlen egy közösség, mi egyetlen egy család, mi egyetlen egy nagy egyház vagyunk. Most a nagyot én nem mennyiségre és terjedelemre értem, hanem abban a minőségi értelemben, hogy Krisztusnak nagy tanúinak kell mutatkoznunk mindig az emberek előtt, egymás előtt is. A férjnek a felesége előtt, a feleségnek a férje előtt, a családban. És talán pont ez a legnehezebb, amikor talán azok felé kell az én hitemet, az én Krisztus követésemet megélnem és átélnem, akik a legközelebb vannak hozzám. Egy kívülállónak lehet, hogy nagyon szépeket tudok mondani. Nagyon szépen föl tudom mondani a hittankönyvet. De mindazoknak, akikkel együtt élek, akikkel együtt dolgozom, akikkel nap mint nap találkozom, megmutatni valójában az én Krisztus követésemet. Egymásnak megmutatni a Krisztus követésünket is. És lehet, hogy a nehézséget, vagy a küszködéseinket és a problémáinkat úgy is ki lehetne küszöbölni, hogy ezt a Krisztus követést megbeszéljük egymással. Nem csak, hogy közösen imádkozunk, az is egy nagyon szép gesztus ennek a családi vagy egyházi közösségnek, hanem amikor problémák mutatkoznak az életünkben, az élethelyzeteinkben, a családban, a közösségben, akkor valamiképpen ebből az imádságos létből át kell lépnünk abba a magatartásba is, vagy abba a létmódba, hogy ezt megbeszéljük egymással. Hogy megbeszéljük a problémákat, hogy megbeszéljük a nehézségeket. Biztos, hogy az imádság, ahogy az Új Szövetségben nagyon sokszor benne van, hogy Jézus elmegy, és az egész éjszakát imádságba töltötte. Tehát, hogy amikor ő beszélt az atyával, és az atya beszélt vele, hiszen ez valójában az imádság, akkor ezt az imádságos magatartást vitte bele az összes olyan élethelyzetbe, ahol csak találkozott az emberekkel. Tehát amikor mi problémákról és nehézségekről beszélünk, akkor mindig elfelejtjük, hogy valójában az Istennel való kapcsolatunkból kellene kiindulni. Tehát biztosan meg lehet oldani egy problémát százféle módon, hiszen 120 000 könyv megjelent már ebből, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kell megoldani a konfliktusokat. A pszichológusok, a pszichiáterek, a különböző lélekgyógyászok, mindenki valamiképpen ezzel foglalkozik. Mi, Krisztus hívők, nekünk szerintem vissza kell mennünk az evangéliumhoz. Jézus hogyan oldja meg a problémákat? Jézus hogyan oldja meg a nehézségeket, amik vannak az apostolok között? Hát amikor ők elkezdenek versengeni, akkor azért mégiscsak valamiképpen ott helyre teszi a kapcsolati formákat közöttük, hogy kiüljön a jobb és bal oldaladra, Uram. Az apostolok ugyanolyan emberek voltak valójában, mint mi. Tehát, hogy ő bennük is volt természetes módon egyfajta olyan emberi természet, ami hát előhozta azt, hogy versengeni kell, hogy ezt kell, azt kell, amaz kell. Tehát, hogy visszamenni ahhoz a gyökérhez, ami alapunk. Ahogy szokta azt valaki mondani, hogy mit tenne valójában Jézus az én helyembe. Persze ez egy elég érdekes kérdés, nem biztos, hogy így kell föltenni, de ha beleéljük magunkat bizonyos szituációkba, akkor Jézus valójában mit tenne most abban a körülményben, amiben mi vagyunk? Vagy ő hogy oldaná fel azt a nehézséget, amiben vagyok én, van a családom, van a nagyobb közösségem, van egy plébánia, egy egyesület, egy egyházmegye, a magyar egyház, vajon ő hogy oldaná föl a problémáinkat, a nehézségeinket, ha itt lenne, ha közöttünk lenne, ha ott lenne a munkahelyünkön, ha ott lenne a családunkban. De valójában mindig szerintem talán erre kellene egy picit odafigyelnünk és visszamennünk.
A Tibor katolikus tábori püspököt az eukarisztiáról hallották. Ezt a beszélgetést, a sorozatot folytatjuk egészen az esemény időpontjáig. Honvédségi hírek röviden.
Május közepétől az első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tűzszerész buvár katonái végzik a budapesti Széchenyi Lánchíd felújítási munkálatainak tűzszerész biztosítását. A katonák feladatai közé tartozik az előkerülő robbanótestek azonosítása, hatástalanítása és elszállítása.
A Lánchíd felújítási munkálatok során a tűzszerész, búvár és hadihajós képességek operatív kombinációjával végrehajtottuk a Medelfenéken előtalált robbanótestek azonosítását, kiemelését, hatástalanítását, szállítását és megsemmisítését.
Szilágyi Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred parancsnoka.
Az elmúlt hetekben éles körülmények között is bizonyítottuk, demonstráltuk, hogy az elmúlt időszakban a haderőfejlesztés során létrehozott, modernizált új hajós képességgel képesek vagyunk valós műveleti körülmények között éles feladatot végrehajtani, ezzel az állampolgárok biztonságát szavatolni.
A munkálatok alatt különböző eszközök kerültek elő a Dunamedréből, többek között két darab második világháborús, szovjet gyártmányú 100 kg-os rombolóbomba, valamint egy 250 kg-os rombolóbomba maradványa, amelyek hatástalanításakor a környék lezárása, illetve kiürítése is szükséges volt.
Ezzel a többhetes munka során egyébként jó néhány alkalommal került elő robbanótest.
Török László zászlós, rajparancsnok.
Ezek a kisebbektől, mint például kézigránátoktól, vagy kisűrméretű tűzérségi lövedékektől egészen a nagyobb bombákig terjedtek, de kerül elő tűzérségi lövedék, illetve találtunk még német utánpótlás konténert is, amelyben Faustpatron kézi páncélelhárító eszközök voltak elhelyezve.
Török László zászlós, az alakulat tűzszerészbúvár rajparancsnoka elmondta, mire kell odafigyelniük a merülések alatt.
Itt a Lánchídnál jellemzően, ugye, mint minden folyóvízben, az erős sodrás, az alacsony kicsi látótávolság, valamint ugye itt a főleg a hídlábak környékén nagyon sok kőszórás van, nagyon nagy kövek, amikkel a híd pilléreket próbálták megerősíteni, és ezekre időnként fel kell mászni, ki kell kerülni, beleakad a tömlő, megszorul a tömlő, akkor vissza kell jönni a búvárnak, kiakasztani, tehát fizikailag is megterhelő. A felszerelés, amivel merülünk, ez egy munkabúvár felszerelés, sisakkal, munkamellénnyel, amiben súlyok vannak, illetve egy olyan csizmával, amiben szintén súlyok vannak, ezek segítik elő azt, hogy mi a mederben tudjunk mozogni. A felszerelés súlya az cirka 40-50 kg, úgyhogy mire a búvár vízbe ér, addigra már egy komoly fizikai megterhelésnek van kitéve. A víz alatt pedig a feltételezett robbanó testek beazonosítása, ugye nincs teljesen nulla látótávolság, tehát egy 10 és 30 cm közötti látótávolság van jelenleg. Ezt jó sisakra szerelt lámpával egyébként meg lehet vizsgálni az előtalált eszközöket, és minden eszköznek megvan a maga jellegzetessége, ami alapján be tudjuk azonosítani a típusát, nemzetiségét, illetve az alkalmazottság jeleit. Tehát, hogy kilőtték ezt az eszközt, vagy sem.
Miután a tűzszerészbúvárok a víz alatt beazonosítják, illetve a kiemeléshez előkészítik a robbanótesteket, a tűzszerész járőrparancsnok a hajón hatástalanítja azokat. Ehhez a hadihajós katonák szakértelme és az általuk működtetett tűzszerész járőrhajó is szükséges, amivel kiemelik, illetve később a Magyar Honvédség hadikikötőjébe szállítják az eszközöket. Kiemelkedő teljesítményű katonasportolóknak adott át elismerés június 22-én Budapesten Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter kiemelte, amikor elhatározták az Altiszti Akadémia sportszázadának létrehozását, úgy vélték, az élsportoló katonák aktív éveik után az egyenruha révén is megbecsült, elismert tagjai lesznek a magyar társadalomnak.
Jár önöknek a köszönet azért, mert ezt az áldozatos, küzdelmes sportot választják, az eredményekért küzdenek, jár a köszönet azért a kitartásért, odaadásért, amellyel mindezt elérhetik, és hát nem kevésbé is engedjék meg nekem, hogy itt kitérjek most az egyenruhát viselő sportolókra, hogy önök a sport, amely szintén egy egész embert, teljes embert kíván, mindezek mellett még katonáskodnak is, és egyenruhában nem csak a sport területén képviselik hazánkat, hanem az egyenruha révén a honvédelem ügyét is szolgálják.
Az eseményen Noé Bálint törzsőrmester, kajak Európa-bajnok, Lőrinc Tamás főtörzsőrmester, birkózó Európa-bajnok, Siker Renáta főhadnagy, sportlövő, öttusázó, Demeter Bence szakaszvezető, öttusázó, Lévai Tamás szakaszvezető, birkózó, Vitek Dárius tizedes birkózó, Bánszki Tamás százados, ejtőernyős és Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos zászlós, ejtőernyős részesült személyes elismerésben.
A honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találják meg, illetve a katolikus tábori püspökség híreit a www.ktp.hu oldalon. Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetéből idézünk ezúttal is, Bőzsöny Ferencet hallják.
Tamásokba rakottunk a tábor után. Hát újra meglátom fiatalságom egyik gyönyörű emlékekkel teli helyét, ahol annyi hírnevet hoztunk hazánknak a fiainkkal, hol a végén már másokat is alig engedtek a tábortűzhöz. Mindenki bennünket akart hallani, látni. Énekeinket, a zenekar, tréfáinkat pedig egy kukkot sem értettek belőle. Csak úgy zúgott minden este a követelt Rákóczi induló. Mindez egy pillanat alatt futott át rajtam. Elmentem a plébánoshoz elbúcsúzni. Megígérte, hogy ha megyünk, kijön az útra, mert a faluja végéig akar kísérni. Valóban, amikor elindultunk, látom, hogy ott áll reverendában. Csak úgy patakzottak a könnyei. Kérdezem, miért sír? Nem szólt, csak megölelt. Aztán egymást Istennek ajánlva mentünk egészen az utolsó házakat is elhagyva. Megígértük, hogy naponta imádkozunk egymásért. Megható volt, amikor elmondta, hogy a híveitől minden tud rólam. Szerintem még nem volt itt olyan tábori lelkész, akiről annyi szépet mondtak volna, mint rólam. Meg is kérdeztem tréfásan, ugyan miket? Azt válaszolta, hogy mindig mindent megteszek az emberekért, meg a lakosságért. Ezt feleltem, ez csak részben igaz, mert annyi akadályba ütköztem, hogy a század részét sem tudtam megtenni, amit szerettem volna. Közben türelmetlen volt a társaság, hogy miattam perceket késnek. Dudált a sofőr, odaszaladtam, és utolsó kézlengetéssel búcsúztam a drága jó plébánostól, akiről valóban sok áldozatos esetet hallottam a faluban. A kolostortól is elbúcsúztam tegnap. Mi lesz velük, ha jönnek az oroszok? Útközben mindent figyeltem. Mi maradt a 9 év előtti állapotból? Eleinte olyan vidéken mentünk, ahol valóban minden a régi volt. Pihenés közben bementem jó mélyre. Éppen olyan áldott csend fogadott, mint akkor. Egy-egy gyantagyűjtő éppen úgy sercegbe vágta a fenyőkérgét. Éppen úgy világít ezer színben a fák ágai közt a napsugár, mintha mind-mind apró szivárvány lenne. Ugyanúgy csobog a bársonyos fövenyű pilica. A régi jó utak, a romantikus erdei ösvények, a perzsaszőnyek tapintású avar, a sokfajta madár csattogása, vége szakadatlan éneke visszaálmodtat a táborba.
K. Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket és hallgatták a 395. adásunkat. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással. Bibliai idézettel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus. Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. Amen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.